Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról és egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetek, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
December 1-én lépett hatályba a mesterséges intelligenciáról szóló magyar törvény, segítségével ellenőrizhető, hogy a vállalatok jogszerűen alkalmazzák-e az AI rendszereket. A felkészülési idő már elkezdődött, de nem árt tudni, hogy nem megfelelő használat esetén a bírság az árbevétel akár 7%-át is elérheti. A Baker McKenzie Nemzetközi Ügyvédi Iroda IP Tech praxisának vezetője elmondta, a tavaly hatályba lépett a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet 4 kategóriába sorolja a cégek AI tevékenységeit. Az elfogadhatatlan kockázatot jelentő rendszerektől a minimális kockázatú megoldásokig. Dr. Vári Csabával Emszücs Péter beszélgetett.
Ez pontosan mit jelent? Mit ellenőriznek ilyenkor?
A magyar jogszabály, ami december 1-től hatályos, az gyakorlatilag az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletének az implementálását jelenti. Ugye ez egy rendeleti jogalkotás, ami azt jelenti, hogy nem kell Magyarországon implementálni a jogszabályt, az közvetlenül hatályos, azonban pár dologban mégis kell különböző rendelkezéseket hozni, és ez a magyar törvény, ami most hatályba lépett, ez gyakorlatilag kijelölte a vonatkozó hatóságokat, akik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos használatot ellenőrizni fogják, illetőleg a különböző más feladatokat látnak el.
Magyarul akkor a tavaly Európai Unióban elfogadott jogszabálynak nevezük gyakorlati alkalmazását rögzíti ez a mostani jogszabály. Jól értem, hogy ez tényleg csak egy a gyakorlati rész átültetése a hazai jogba?
Igen, gyakorlatilag ugye itt kijelöli a jogszabály a piacfelügyeleti hatóságot. Ez egyébként a vállalkozás fejlesztését felelős miniszter. Ugye ez az a hatóság, amelyik majd figyelemmel kísérli a rendelet alkalmazását. Tehát ez tud bírságot alkalmazni a cégekkel szemben, illetőleg ez megállapíthatja, hogy valamely mesterséges intelligencia rendszer jogellenesen kerül alkalmazásra, felhívhatja a szereplőket, hogy ezt a jogellenes magatartást szüntessék be, vagy orvosolják ugye ezeket a hiányosságokat, és egyébként az Európai Uniós testületek felé ez az egyedüli kapcsolattartó pont, illetve nem csak a testületek felé, hanem a nyilvánosság számára is. Ő lesz az, aki ellátja ezeket a hatósági feladatokat.
Mi az, ahol megbotolhat egy cég a mesterséges intelligencia használatakor?
Maga az EMI rendelet, tehát a mesterséges intelligencia rendelet, az lépcsőzetesen lép hatályba. Vannak olyan részei, amik egyébként már hatályba léptek idén februártól hatályosak. Ezek a például a tiltott rendszerekre vonatkozó szabályozás, vagy úgynevezett EMI jártasságnak megteremtése. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek kötelezettségük van a EMI rendelet alapján arra, hogy azokat a munkavállalóikat, illetve partnereiket, akik mesterséges intelligenciával foglalkoznak, kitanítsák, megmutassák nekik, hogy milyen célra lehet ezeket a rendszereket használni, milyen veszélyek vannak ezeknek a rendszereknek a használata során, mire kell odafigyelni, milyen adatokkal dolgozhatnak, tehát egy elég széleskörű ilyen oktatási, képzési kötelezettséget ró a cégekre a rendelet, illetőleg most ugye augusztustól hatályba léptek az általános célú, a generatív AI-jal kapcsolatos szabályok is, tehát egy fokozatos hatályba lépés, illetőleg jövő augusztusban az eredeti tervek szerint hatályba lép a nagy kockázatú rendszerek vonatkozó szabályozás, ami azt jelenti, hogyha például vegyük a felvételi eljárást, hogyha ott alkalmazott mesterséges intelligenciát a kiválasztásnál, vagy a munkavállalók értékelésénél, akkor ezek általában nagy kockázatú rendszereknek fognak minősülni, és jövő augusztustól, ha marad a jelenlegi szabályozás, akkor az erre vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.
Egy nagyon fontos kérdés szerintem, ami leginkább a gyakorlatban lényeges, a szerzői jogok ügye, hogy itt a cégekre kötelezettséget ró majd a jövőben, hogy jelezniük kell, hogy valamely megoldásuk mesterséges intelligenciával támogatott, vagy valamilyen produkciójuk azzal készült, tehát hogy hogyan rendelkezik erről a jelenlegi szabályozás. Én feltételezem, hogy ez is ide tartozna.
Részben ide tartozik egyébként, a szellemi alkotások joga az már most is szabályozza azokat a rendszereket, amiket ugye mesterséges intelligenciának is hívunk, tehát igazából az ENNyi rendelet az ilyen szellemi alkotásokkal kapcsolatos kérdéskört nem igazán érinti. Kérdésének a másik része, hogy föl kellett tüntetni, hogy valami mesterséges intelligenciával készült. Igen, az abszolút a rendelet szabályozza, és kimondja, hogy még az olyan limitált kockázatú rendszereknél is, mint például deepfake videók, vagy felvételeknek a készítése, vagy képalkotási technikák, ezeknél mindig jelezni kell, hogy az adott termék, vagy tartalom, az mesterséges intelligencia felhasználásával készült. Erre vonatkozóan egyébként az Európai Unió majd kidolgoz ajánlásokat, illetve normatívákat, hogy kell ezeket feltüntetni.
Annál is inkább, mert én még nem láttam ilyen jelzést, már pedig minden nap találkozunk AI generált a képpel, vagy videóval, de gondolom akkor ez majd a jövőben fog megtörténni, mert ha nézi ön is a különböző közösségi oldalakat, vagy egyebeket, nincsen ilyen.
Igen, hát ez nagy hiányosság egyébként, és ennek ugye meg kell felelni, mert abszolút a tájékoztatási kötelezettségben benne van ez a rész is.
Na most, hogyha valamely cég nem tesz eleget, vagy nem úgy tesz eleget, akkor milyen retorzióra számíthat?
Attól függ, hogy melyik szabályozásnak nem tesz eleget. Tehát ugye említettem, hogy a tiltott rendszereket már február óta tiltja az Európai Unió, és hogyha ezeknek nem tesz eleget a cég, akkor nagyon magas, akkor akár 35 millió eurós bírság is kiszabható, de cégek esetén egyébként az árbevételt is nézik. Az árbevétel 7%-át is elérheti ez a bírság, tehát hogyha például az árbevétel 7%-a magasabb, mint 35 millió, akkor akár ennél magasabb összeg is lehet a bírság, de ezek a nagyon kirívó esetek. A nagy kockázatú rendszereknél ezek az összegek 15 millió euró, ami szintén nem kevés, illetve az árbevétel 3%-a is lehet a bírság összege. Tehát elég jelentős szankciókat helyez kilátásba. Ezért is nagyon fontos az, hogy azokat a munkavállalókat, illetőleg nem csak a munkavállalókat, hanem ugye a cégek vezetését is képezzük arra, hogy a ENNyi rendszerek használatával milyen kockázatok, illetve szabályok járnak.
Tud mondani egy olyan példát, hogy mondjuk mivel tudnám én mondjuk cégvezetőként kimeríteni egy ilyen 35 millió eurós büntetést?
Például, hogyha tudatalatti technikát alkalmazunk, mondjuk egy felvételi eljárás során manipuláljuk a felvételizőknek a reakcióját, akkor esetleg belefuthatunk ilyenbe, de azért bízunk benne, hogy a cégek nem használnak ilyen technikákat, tehát nem valószínű, hogy a cégek körében ez nagyon elterjedt lenne, legalábbis bízunk ebben, hogy a tiltott rendszereket nem használják. Hogyha nagy kockázatú rendszerekkel kapcsolatos kockázatfelmérésnek egyéb szabályoknak nem tesz eleget, akkor az már gyakoribb lehet, ott ugye alacsonyabb mértékű bírságok vannak, azok jobban életszerűek a cégek működése kapcsán.
Ez a vállalati szférára vonatkozik. Lesz-e olyan szabályozás, ami a magánszemélyeknek az AI használatát korlátozza valamennyire, vagy legalábbis szabályozza azt, hogy mit lehet megosztani, mit nem, vagy amit meg akar osztani, hogyan ossza meg, mert az egy dolog, hogy a cégeket nyilván könnyebb így ellenőrizni, de magánszemély is okozhat magánszemélynek komoly problémát.
Ezek a szabályozások, ezek a cégekre vonatkoznak. A jog az ismeri olyan kitételt, hogy háztartási használat, például az adatvédelemnél is van ilyen rendelkezés, hogyha otthon egy kamerafelvételt készítek, az ugye háztartási használatnak minősül, arra nem vonatkozik a GDPR rendelkezésre, de hogyha például ennek a képét vagy a felvételt megosztom a közösségi médiába, akkor viszont ugye már annak a hatája alá tartozok, tehát igazából az kell nézni, hogy milyen célú használatra kerül sor a mesterséges intelligencia.
Hát ennél bonyolultabb egy kicsit, mert hogyha az ismerőseimnek vagy a családomnak a közösségébe osztom meg, mert ugye azt megtehetem a közösségi oldalon, hogy csinálok egy családi csoportot, vagy unblock az egész világnak teszem közzé, az nem ugyanaz.
Nem ugyanaz, de ebből a szempontból túl nagy különbség nincs, mert egy családi csoportot is bármikor meg lehet oldani, hogy az szélesebb körbéselt.
Hát azért az árcsoport pont azért van, hogy ne lehessen ezt megtenni, mert az összes évfolyam csoportom, az összes régi gyerekkori pajtársaimmal, az pont azért van az árcsoport, hogy abban kívülről ne mászkáljon senki, mert ott vagyunk 18-an, 26 30-50-en, azt magunknak tartjuk fönn.
Igen, de az már ugye a háztartási kivételen túl minősül, tehát ez már egy különösebb kört jelent.
Jó, tehát magánszemélyekre ilyen típusú generális szabály még egyelőre AI használat ügyben, például jogdíjak miatt kérdezem csak, hogy akkor egyelőre ez nem kell számítani.
Jogdíjakat nem is a mesterséges intelligencia rendelet szabályozza, hanem arra ugye külön jogszabályok vannak, amik már évtizedek óta hatályosak. Igazából ugye a mesterséges intelligencia ebből a szempontból egy eszköz egyenlőre, tehát ott a szerzőjogi szabályok se módosulnak ennek megfelelően.
Jó, de azért nem mindegy, hogy én magam írok egy regényt kiskezecskémmel, vagy alapvetően használom benne AI-t, mint magánszemély, nem vagyok cég, nem vagyok vállalat, vagy bármilyen dolgozatot, vagy bármilyen művet, és amivel előállok, ott azért csak kell jeleznem, hogy ebben azért részt vette a mesterséges intelligencia is.
Igen, a mostani szabályok szerint ezt már fel kell tüntetni, de megjegyzem, hogy itt a joggyakorlat azért majd idővel fog kialakulni. Vannak különböző nézetek ezzel kapcsolatban, hogy magát a mesterséges intelligenciát mondjuk egy képalkotásnál az ecsetnek tartom, vagy pedig annál több, ugye, tehát hogy milyen fajta eszközhasználatot társítok a mesterséges intelligenciához. A mesterséges intelligencia mennyiben ad hozzá az elkészülő műnek a eredetiségéhez. Ez majd a elkövetkezendő joggyakorlatnak lesz a kérdése, hogy ezt a bíróságok hogy ítélik meg.
Dr. Vári Csabával, a Baker McKenzie Nemzetközi Ügyvédi Iroda IP Tech praxisának vezetőjével M. Szűcs Péter beszélgetett az elmúlt percekben.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A síszezon már megkezdődött, különösen a versenysportokban. Javában zajlanak az alpesi sí, sífutás és biatlon világkupa sorozatok. Mindenki a jövő februári olaszországi téli olimpiára készül. A tensi sí és rekreációs iroda vezetője szerint a mostani idényt a világesemény mindenképpen meghatározza. Már csak azért is, mert az olimpia helyszínét már jóval a kezdés előtt lezárják, így a régió kevésbé tudja majd kiszolgálni a vendégeket. Stéger András szerint a déli országok közül Szerbia és Bosznia-Hercegovina számít friss erőnek, kitűnő pályákkal és igényes szolgáltatásokkal veszik fel a versenyt a hagyományos téli turizmusból is profitáló országokkal. M. Szűcs Péter interjúja.
Milyen síszezonra számíthat Európa? Hogy látja?
Az idei síszezont azt gondolom, hogy elsősorban a téli olimpia fogja meghatározni, ugyanis a téli olimpiát Milánó Cortina d'Ampezzóban rendezik február 6 és 22 között. Tehát azok, akik Olaszországba szeretnék síelni, azoknak ez egy kiesés lesz, illetve nyilván át kell rendezni az idei sítervüket, és hát valószínűleg, hogy inkább Ausztria fog elsősorban ebben jobban részt venni, mint Franciaország, mert Franciaország azért egy kicsit messze van.
Hát meg gondolom, hogy Németország, meg talán Svájc is ebből tud valamennyit profitálni, mert való igaz, olyannyira így van ez, amit mond, hogy ugye nem csak a olimpia idején, hanem már előtte is ugye az edzések miatt, sőt, ugye van egy csomó olyan verseny, amit már azért nem rendeznek ezen a helyszínen, mert hogy készülnek az olimpiára.
Németországgal kapcsolatban és Svájccal kapcsolatban annyi, hogy Németországban nagyon kevesen járnak Magyarországról síelni. Németországnak egy aránylag kis sí területe van, kis sí régiója ahhoz képest, mint az egyéb alpesi országokhoz. Svájc meg az ára miatt inkább egy szűk réteget vonz, mint egy nagyobb sícsoportot.
Hogyha már szóba hozta az árakat, azok hogyan alakulnak a mostani szezonban?
Az előző szezonhoz képest van egy természetes emelkedés, nincs különösebb jelentőség. Igazából azt a trendet követi, ami az elmúlt 3-4 évben már látszódott gyakorlatilag. Az a Covid utáni időszakra jellemzően ott volt egy nagyobb áremelkedés, azóta beállt az áremelkedés egy meghatározott folyamatos szintre.
Van olyan európai síterep, amelyik azért, hogy mondjam, az áraival is, meg a szolgáltatásaival is tud versenyezni az utóbbi években törtelőjén?
Igen, én azt gondolom, hogy itt a déli régióban két ország is, az egyik Szerbia, a másik pedig Bosznia-Hercegovina, a figyelem előterébe került az utóbbi időben. Ezek távolságban körülbelül egy ilyen közép-ausztriai síterep távolságával egyeznek meg, tehát aránylag könnyen elérhetők. Szolgáltatásaikban viszont rengeteget fejlődtek, és nagyon-nagyon komoly előrelépés van mind a két sí területen.
És hát akkor ezek szerint árban is versenyképesek?
Árban is teljesen versenyképesek, sőt, mi több, a nagyon-nagyon komoly szolgáltatásokat adnak, ugyanazért a pénzért magasabb szintű oltásokat adnak.
Ne feledkezzünk meg Szlovákiáról, Romániáról, ugyancsak, ahogy én olvasom, az elmúlt mondjuk évtizedben azért ott is komoly fejlesztések történtek, talán kevesebbet hallunk róla, jól gondolom?
Szlovákia nagyon komolyan előrelépett, és Szlovákiában nagyon jók a lehetőségek, kifejezetten ajánlani tudom. Romániával kapcsolatban az a probléma, hogy távolságban, amíg az ember Romániában egy sikeretre eljut, az alatt lényegesen közelebb megtalálja Ausztriában a hasonló, vagy inkább magasabb színvonalú síterepeket is, úgyhogy emiatt nem nagyon mennek az emberek Románia felé síelni.
Ezek az említett országok, gyakorlatilag, ha nem esik a hó is, hóbiztosok abban az értelemben, hogy tudnak csinálni havat.
Így gyakorlatilag most már azokról a síterepekről, amikről mi itt beszélünk, ott mindenhol kiépítették a hóágyú rendszert, ami biztosítja szezon nagy részében gondtalan síelést.
A nyári nagy szezonban a skandináv országok felértékelődnek, mondván, hogy hűvösebb van, aki nem bírja a kárnikolát, szívesen nyaralott. No, de télen. Na, ott viszont mindig van hó gyakorlatilag, sőt, nem is kell nagyon magas helyekre menni. Valamelyik nap volt éppen biatlon verseny, és hát kiderült, hogy gyakorlatilag a település közelében van az egész. Ők mennyire lehetnek érdekesek? Tudom, az nem autós távolság már, hanem repülős. Ugyanakkor mondjuk, aki sífutni akar, hát a skandináv országoknál jobb helyet nem talál.
Ez így van, valóban. Így inkább azt gondolnám, hogy ez ilyen hab lehet az eszerten, mivel hogy Ausztria teljesen megfelelhet ezeknek a követelményeknek, és a skandináv országokban, hogyha valaki arra vágyik és oda szeretne elmenni, ott tényleg nagyon-nagyon jó lehetőségekkel bír maga a terület.
Akit érdekel a síelés, de nem akar nagyon sok pénzt költeni, mennyire hagyatkozhat a kölcsönzőkre idehaza, illetve külföldön egyaránt?
Mindenhol nagyon jól működnek a kölcsönzői rendszerek, idehaza is, kiváló felszereléseket kölcsönöznek, illetve kint is az adott terepen. Itt általában azt szoktam mondani, hogy az határozza meg, hogy ki mennyit kíván erre szánni. Ugyanis amikor itthon kölcsönöz valaki, akkor nyilvánvalóan egy hosszabb időre kell kölcsönözni, mert itt belefolyik ugye az utazási időtartama, viszont itthon olcsóban lehet kölcsönözni. Ha valakinek ez nem szempont, akkor kint tud kölcsönözni, szinte minden pályánál megvan a lehetőség arra, hogy nagyon széles választékú kölcsönzői palettáról választja ki a saját számára szükséges felszereléseket. Még egy előnnyel bír a kinti kölcsönzés, amennyiben valamilyen probléma van, ez lehet akár a cipő, lehet a sílét, vagy a sílét kötése, valamilyen probléma van, akkor azt ott helyben azonnal tudja cserélni, mint az itthonról kölcsönzött felszerelés esetében ez a lehetőség nem áll fenn.
Napi díjak azok hogyan alakulnak itt Európában? Most én átlagárakban körülbelül mennyit kell rászánnia valakinek arra, hogy egész nap tudjon síelni?
Mindig a napi bérlet a legdrágább. Ezek a napi bérletek Ausztriában úgy néznek ki, körülbelül ilyen 60 és 80 euróba kerülnek. Nyilvánvalóan ez terepnagyságtól, komfortfokozattól, mármint a síkfajvonoknak komfortfokozatától is függ, hogy az adott területen milyen nagyságrendben tud síelni. Ez egy heti bérletre, tehát általában egy ilyen 6 napos bérletre, kiterjesztve már 400-420 euró körül van, ugye, ami már, hogyha napokra visszaoltjuk, akkor az már lényegesen olcsóbban jön ki, mint a napi síbérletár. A legolcsóbban a déli országokban lehet megúszni, amit említettem, hogy Bosznia-Hercegovina, illetve Szerbia. Itt nagyjából ilyen 40 euró környékén vannak a napi jegyek.
Gondolom biztosítás még ne felejtsen el mindenki kötni, aki megy síelni.
Kétféle biztosítást érdemes szóba hozni. Az egyik ez a betegség, baleset és fogyásbiztosítás. A másik pedig az útlemondási biztosítás abban az esetben, hogyha valaki utazási irodán keresztül utazik. Ezeknek az árai napi áron 1100 és 1800 forint per nap között van, amennyiben valaki extrém sportot is választ, vagy azt is szeretne csinálni, és arra is szeretné magát biztosítani, mert egy minimális 200 forintos, 300 forintos felárral ezt is megteheti. Az útlemondási biztosítás esetében pedig az iroda általában föl szokta ajánlani, hogy ezt a biztosítást hozzá csatolja a részvételi jegyhez. Ezzel egy olyan biztosítást kap a kedves utas, bármikor, hogyha ő nem tud elutazni a megfelelő feltételek fennállása esetén, akkor a biztosító ennek általában a 80%-át a vezetett összegnek a 80%-át visszatéríti, ami azt jelenti, hogyha nem veszett el teljesen a téli nyaralásra szánt összeg, ami általában azért mostanában már nagyon jelentős is tud lenni.
Stéger Andrást, a Tensi Sí és Rekreációs Iroda vezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Most picit szusszanunk, majd pár perc múlva folytatjuk a Reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.